Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. A mai vendégem Szente Vajk.
Hogy építetted fel ilyen összetetten saját magadat? Ezt nem tudom máshogy megkérdezni. Tehát, hogy valaki, aki ennyit gondolkodik, ennyi minden van a fejébe, az nekem olyan, mint egy kis ilyen, nem is tudom, valami kis legó vár, és akkor mindig kerül rá egyre nagyobb, egyre magasabb, egyre összetettebb.
Igen, de szerintem mindenki ezt csinálja, nem? Tehát van, hogy valahogy mindenki igyekszik felépíteni.
Igyekszik, de nem biztos, magad. Hogy eljut hozzá. Vagy eljut olyan magaslatokba, vagy olyan összetettségbe. Mivel dolgozol? Miket olvasol, miket nézel, ja, kiket figyelsz?
Hát...
Ki a példa? Mi a példa? Van?
Olvasásban tudok mondani ilyeneket, amiket érdemes olvasni egyébként. Barabási Albert Lászlót. Azt például nagyon érdemes olvasni. Én nagyon szeretek filozófiát olvasni, az valahogy így feltölt inspirációt is ad. Különösképpen talán Immanuel Kantot tudnám mondani, akit így kifejezetten szeretek olvasni. De ezzel együtt nem mulasztom el megnézni például az Imádlak utálni című filmet a moziban, amiben Sidney Sweeney játszik Glenn Powell-al, ami egy ilyen tényleg B3-as romkom, mert akarom tudni, hogy hogyan építik föl, hogy hogyan van a szerkezete például annak a filmnek, és független attól, hogy mélységesen idegen hagy, függetlenül nagyon érdekesnek találom megnézni, hogy hogyan csinálják a szerkezetet.
Példakép? Valaki?
Hát szerintem azt óva intenék mindenkit attól, hogy példaképeket formálja maga elé. Vannak olyan személyiségek természetesen, akik példaértékűek, de a követendőt azt nyilván úgy nem tűznék magam elé.
Ez azért érdekes, mert mondjuk példaértékű munkásságod már neked is van. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki kivenne egy darabot, és azt mondja, hogy hát, ha én csinálnám, én is így csinálnám. Vagy ez nagyon jó. Ez nagyon klassz.
De pont Kant mondja egyébként azt, hogy de most ezt nem magamra akarom vonatkoztatni természetesen, de ő, amikor a zsenialitásról filozofál, akkor mondja azt, hogy egy zseninek, és még egyszer mondom, hogy nem magamról, beszélni, csak arra reflektálok, amit te mondtál, hogy az annak egy ismérve az, hogy érdekes módon ő maga nem példából csinálja azt, amit csinál, és mégis példaként szolgál mások számára az alkotásával.
Én azt gondolom, hogy az ember miközben dolgozik, és pláne, hogy a kreatív és alkotó folyamatot végez, akkor magát is közben megismeri sokkal jobban. Valahogy jobban rálát saját magára.
Ez valós, igen.
Aztán a munkájának az eredménye meg visszatükrözi ennek a létjogosultságát, vagy a valódiságát. Te ezt tapasztaltad?
Igen, tapasztaltam, de azt is megvallom, hogy olyan nagyon sokat az én, nem is tudom, saját lelki metamorfózisommal úgy nem törődöm, vagy lehet, hogy ebben talán egy picit így kintebb vagyok magamtól. Tehát, hogy nem elemzem túlzottan sokat önmagamat. Nincs túl sok ilyen lelki amplitúdom se, de egyébként, tehát nincs nagyon sok ilyen, hogy most akkor én jól vagyok, vagy rosszul vagyok, vagy mitől vagyok így, vagy mitől vagyok úgy, ezeket úgy nem nagyon szemlélem.
És mondjuk, hogy most motivált vagyok, vagy nem
motivált vagyok mindig, persze, az nem kérdés.
De mi motivál, mi a te üzeneted, amiért dolgozol, mit akarsz átadni?
Hát szerintem, hogy ha valaki egy mondatot akar átadni a világnak, akkor ne kezdjen bele semmibe. Tehát azért azt úgy nem mondanám, hogy nekem az az üzenetem, vagy mert azt hiszem, az éppen ma ez az üzenetem, vagy ha csak egy mondatot mondunk egy darabban, azért az se túl vastag. Szerintem, tehát sok-sok mindent kell mondani a világról, de talán pont ez egyébként egy cél, hogy sok mindent kell mondani a világról, meg sok mindent kell vagy megtanítani az embereknek, de néha azt is meg kell tanítani az embereknek, hogy például a Legény búcsú című darabommal, amiből most igyekszünk filmet csinálni, az a például szerintem azt is mondom, az az edukációs tartalma annak a darabnak, hogy a humor az egy szabad dolog, és hogy hadd nevessünk a saját különbözőségeinken. És abba az irányba, most elindult mondjuk a nyugati világ, hogy nem szabad semmiből viccet csinálni, mert mindig megsértődik valaki, és nem tudom, az, annak a végeredménye az, hogy nem lesz vicces semmi, mert a vicc a Plautus óta arról szól, hogy valaki gyenge, vagy alantas, hogy vannak személyiséghibáink, vagy akár külső különbözőségeink is, amik láthatóak a külső különbözőségeink, de mégis úgy csinálunk most már, mert nem akarunk megbántani más, mint hogyha nem látnánk ezeket a külső különbözőségeket. Ezért kezdem például az Aranylakodalom című darabot a saját külső jegyeimnek a kifigurázásával, mert azzal is azt akarom mondani, hogy ez nem egy per, ez vicc. És a viccnek az a lényege, hogy ezt nem gondoljuk komolyan.
Hogy neves.
Igen. Tehát például ez is része. Akkor éppen azt akarom mondani.
Igen, csak hogy szerintem van a korszakuk az ember életében, ahol nagyjából ő tart, amilyen a világlátása, amit gondol a világról, amivel talán tud azonosulni azt és egyetérteni, azt lehet, hogy akarja a szélesebb közönségnek is elmagyarázni. Hogy nézzétek, ez
most pont ilyen, amit elmeséltem szerintem. Tehát, hogy akkor, pont akkor ezt a darabot ilyen 2018-19 körül írtam, és az pont egy szándék volt ebben a dologban, amikor ez így elindult, hogy itt elindulunk valami nem jó irányba, mert elkezdünk majd nem nevetni dolgokon, amikben semmifajta komolyság vagy szándékolt bántás nincsen, hanem csak viccek. És ezeket igenis kell tartani. És ilyen szempontból a tapasztalatom mondjuk a magyar közönséggel nagyon jó, mert ennek a darabnak szeptemberben lesz a 200. előadása.
Akkor szeretünk nevetni.
Igen, mi még igen. De ez a darab szerintem Amerikában már nem tudna menni. Mm-hmm. Tehát ott már nem engednék el ezeket a vicceket.
De még jó, hogy te itt dolgozol. Egyébként apropó, sosem akartál messzebb menni?
Na, ez például egy érdekes kérdés, hogy az ember hogyan építi magát, és hogy milyen irányba építi magát. Ha nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha akarok, de hogyha akartam volna, akkor szerintem az én esetemben például egyértelműen vagy a zenész színház rendezés, vagy az írás lett volna az, ami felé el lehetett volna mozdulni. Ebben a helyzetben például engem nagyon-nagyon, mondjuk az írás esetében, nagyon nagy keretek közé szorítana az, hogy bizonyos dolgokat mondjuk angol nyelvterületeken már nem lehet leírni, mert az már valami fajta bántásnak számít. És most így utólag visszagondolva nagyon örülök, hogy nem tettem ezt, mert biztos iszonyatosan zavarna. Tehát valószínűleg, nem tudom, pedig nem annyira nagyon renitens az, amit mondjuk a említett legény búcsúban írok, de annyira van renitens, hogy az mondjuk ott már nem menjen át. Tehát szerintem ilyen szempontból tök jó.
Mi az, amit említetted, hogy miket olvasom, mondjuk, hogy filozófiát tartalmú?
Azt mondjuk szeretem, igen.
Dolgokat, Kantot mondtad. Agatha Christie-t olvasom?
Sokat, igen.
Gondoltam.
Igen, pontosabban most már nem mer elolvastam mindent, tehát és újra nem olvasok Agatha Christie-t.
A régi típusú Agatha Christie könyvek vannak?
Kérlek szépen, elég sokféle van amúgy, mert nem egy ilyen sorozatban van meg, hanem azért az idők során tudtam vásárolni a könyveket, így aztán sokféle van. Van az a fehér kötéses.
13 forint.
Igen, van az amilyen kicsit kemény kötéses, és egy ilyen képkeretben van benne valami részlet egy filmből. Sokat-sokat olvastam Agatha Christie-t is. Eszméletlen jó. Hú, eszméletlen jó. Tehát ügyesen. És ő is nagyon sokrétű és mély szerepeket tud írni. És nagyon ügyesen bánik azzal, hogy milyen mélységig jut le egy szerepelemzéssel. Úgyhogy igen, ismerem jól.
Ez zseniális, ahogy a szálakat szövi. Tehát, hogy így a végén az ember sokszor se tudja, hogy ki, hol, mit történt? A
stílusgyakorlatképpen Dominógyilkosság címmel írtunk egy krimit Galambos Attilával, aminek az egyik célja az volt, hogy egy olyan megoldást találjunk ki, amit Agatha Christie még nem talált ki, és megsüvegeltük magunkat, mert sikerült egy olyan megoldást találnunk, ami nincs az Agatha Christie regényekben között.
Sokszor elképedek rá, hogy hogy volt ennyi ideje, hogy ilyen tervünk, hogy ennyi mindent tudjon.
Én amúgykor azon gondolkoztam, amikor egy Dumas regényt olvastam el 2 héttel ezelőtt, hogy még Agatha Christie rendben is van, persze ugye azért 88 regény, azt hiszem, amennyit ő írt, és még a novellák és a színdarabok, amiből 16-ot írt, azt hiszem 16 színdarabot írt, az oké, de mert ő írógépen dolgozott, de Dumas az a kezével írta le. Jókai Mór életműve az kézzel van leírva valahogy. Tehát, hogy ő nem az volt, hogy ez az eszméletlen benne szerintem, hogy én most így kitörlöm, meg visszamegyek, meg mit tudom én, meg most már tudunk Galambos Attilával úgy írni, hogy így, ahogy mi most ülünk egymással szemben, és ugyanazt látjuk, tehát ha leütök egy A betűt, ő látja, hogy én leütöttem egy A betűt, tehát hogy össze van kötve a gépünk. Akár úgy is, hogy több száz kilométerre vagyunk egymástól. Szóval ehhez képest az, hogy kézzel így, tehát ez az nagyon, nagyon
a durva. A mindennapokban sem írunk már kézzel. Szerintem sokszor hát az is
én azt kézzel írom, uh-huh. mert valahogy úgy áll össze, meg akkor tudok mindenfajta ilyen alternatívákat is írni, úgyhogy sokat írok kézzel. A prózát nem, de a dalszövegeket azokat kézzel írom meg.
Mennyire szeretsz egyedül dolgozni? Vagy mennyire kell az, hogy mondjuk egy jól megszokott, bevált stábbal tudják kreatívan együttműködni?
Hát ugye ezt ketté kell választani, mert van az írás része, amit, ahogy említettem, vagy Attilával ketten csináljuk, vagy egyedül csinálom, de van olyan is, hogy ő dolgozik egyedül valamin, és amiben én nem dolgozom vele, tehát szoktunk külön is dolgozni, de együtt is. Azért nagyon jó együtt dolgozni, tehát az nagyon felemelő, ráadásul szerintem attól is, az ő személyisége miatt is, mert annyira szellemes, annyira vidám, amikor csináljuk, még a legszomorúbb jelenetekben is tudunk nagyon jól és jó energiával, vagy pozitív energiával dolgozni. Úgyhogy, de ez, amikor meg egyedül vagyok, akkor meg egyszerűen belekerül az ember egy ilyen, a beszélgetésünk elején említett ilyen dimenzióba, és akkor ott ugye el van, meg járkál mindenféle szobákban, meg folyosókon, és akkor, tehát, hogy akkor egy picit, kicsit olyan lehet, mint szemütőképes játékot játszani, amikor valamit úgy meg kell találni, és akkor az ember nem tudja, hogy milyen ajtóra nyit rá, és egyszerűen amit lát, azt leírja, és aztán utána korrigál, hogyha úgy van, de úgy egyedül nem érzem magamat ebben a dologban. Pedig az egész azért valahol mégis egy elég magányos dolog, mert aztán a maga a színház rendezés is egy nagyon magányos dolog. Még akkor is, hogyha az alkotótársaknak egy komoly része közel van, fizikálisan is akár, a koreográfus, vagy adott esetben én a Kovács Ivett Alidával és Rákai Tamással dolgozom a jelmezés a díszletterén, és ezen nem változtattunk az elmúlt, nem tudom, 5-6 évben egyáltalán, és akkor az a kis de közül meg nyilván nekik is vannak magányos részeik a munkájuknak, de a rendezés azért az egy elég magányos dolog.
Milyen terveid vannak? Hol tartasz most?
Hát mindig van közeltáv, középtáv, hosszú táv természetesen, és ebből a közeliek azok nagyon láthatók, körvonalazottan láthatók természetesen. Ezt mondanám mondjuk az elkövetkezendő 2 évnek, amit úgy közeltávnak mondok, hogy akkor mikor mi fog történni, és érdekes módon még ebben is vannak azért modulációk, mert szeretnénk csinálni egy filmet a Mohácsi csatáról, és akkor ott most az elmúlt 2-3 hétben volt egy nagy előrelépés, akkor most majd szeptember-októberben várunk még egy nagy előrelépés, és akkor fog az majd kirajzolódni, hogy akkor ez meg fog tudni történni majd a 2025-ös évben. Szóval azok egy picit nehezebben láthatók, de színházilag azért jobban látható az elkövetkezendő 2 év. Aztán vannak középtávú dolgok, amiben bekapcsolódott az, hogy most már például a Legény búcsú című darab, az már jó néhány országban van külföldön is, idegen nyelveken, ami tök jó, és szerintem ez egy középtávú dolog lehet, hogy akkor más darabok is fussanak a Európának különböző részein, ez talán egy középtávú dolog, a hosszú távú dolog, vagy közép-hosszú távú dolog pedig a beszélgetésünk közepén felvázolt színház talán.
Hogy kapcsolódsz ki? Nyár van. Az emberek általában ilyenkor szoktak pihenni.
Elég sokat sportolok. Uh-huh. Ez zömében a futás teszik ki az én sportomat.
Foci?
Focizni nagyon szeretek, de kevésszer jutok hozzá. Uh-huh. Lehet, hogy egy picit talán féltem is, félek is attól, hogy nem szabad lesérülni, vagy ilyesmi, de ezt még magamnak sem mondom ki. Úgyhogy azzal kikapcsolódom, és most, amikor beszélgetünk például, akkor zajlik az olimpia, és igyekszem a nap végén nagyon alaposan tájékozódni, hogy a magyar csapatok vagy versenyzők hogyan teljesítettek.
Van ilyen, amikor kikapcsolsz, amikor nem gondolkodsz, amikor tényleg úgy nézel, hogy közben nem jár bent a motor.
Nincs, de szerintem senkinek nincs, tehát olyan csak nincsen, vagy van.
Van olyan, van legalább percekre kikapcsolni.
az talán
olyan üres kidobott járat. Idő. Nincs sosem.
Hát az luxus, járat. Az azt hiszem szabad. Azt hiszem nincs.
Beszélgetünk róla, hogy milyen munkákat csináltál, milyen terveid vannak. Bármit csinálnál máshogy?
Visszamenőleg? Uh-huh. Hát igen, persze.
Mit?
Persze, szóval azt nem gondolom, hogy egyrészt azt se gondolom, hogy minden így volt megírva, de azt se gondolom, hogy minden úgy van jól, és akkor abból vagyunk. Nem tudom, ezen nem szoktam viszont gondolkozni. De tudom, hogy igen, bizonyos dolgokat csinálnék máshogy, persze.
Másodjára kerül szóba a beszélgetésünk alatt az, hogy meg van-e írva, így van-e elrendelve. Uh-huh. Hiszen abban, hogy a te nézeted, a te hited szerint, hogy van valahol egy nagy könyv, ahol meg van írva, hogy mi és mikor is hogyan történik az életünkben?
Nem.
Miben hiszel?
Na, ebben egyáltalán nem.
És akkor miben?
Hát ez nem ennek az ellenkezőjében természetesen, de abban, én abban hiszek, leginkább abban hiszek, hogy ezt nem tudhatjuk. Tehát az, hogyha valaki nagyon erős meggyőződéssel azt mondja, hogy már pedig van predesztináció, akkor az lehetetlen, mert honnan tudod. De hogyha ennek az ellenkezőjét állítja, hogy nem tudom, nincs, az is egy ostobaság, mert hát azt se tudhatod. Tehát szerintem sok mindenben lehet és kell is hinni, mert az motivációt ad, vagy erősítést ad. Láttam az én nagyon erős hitű, nagyszerű nagymamám, hogy ő neki milyen sokat adott, és milyen jó pillanatokban adott hozzá a hit az ő életéhez. De látok magam körül olyanokat, akiknek a saját magukba vetett hite olyan erős. Szóval ezzel szerintem semmi problémám nincs, és valahol ez az egész, ez ugyanaz, szerintem.
Valaki a munkában hisz.
Igen, de attól függetlenül lehet, attól függetlenül, mert vallásos vagy, még a munkában is hihet, szóval ezek nem hiszem, hogy egymásnak ellentétes dolgok.
Függetlenül attól, hogy mondjuk van, amit máshogyan csinálnál, de most a helyeden vagy? Most
igen, így? Persze. Azért azzal együtt, hogy egy csomó ilyen dolog van, amivel úgy úton vagyok, vagy vagyunk, például az említett film, vagy nem tudom, tehát ezeket azért hajtanám, tehát ezek egyfajta ilyen kontrollált türelmetlenség azért eltöltenek. Tehát, hogy bizonyos dolgok, amikre készülök, vagy készültem, vagy sok energiát fektettem bele, azokat szeretném, hogy azok valóra váljanak, és akkor mindig azt érzem, hogy akkor harmonikus lesz minden. De addigra mindig vannak új dolgok, és akkor azok drive-olnak, hogy akkor azokat csinálj meg, és majd akkor lesz harmonikus minden. De ez nem jelenti azt, hogy diszharmónia van, csak tudom, hogy ezeket valahogy így sínre kell tenni, de mire sínre teszem addigra, vagy sínre kerülnek, addigra azért még jönnek újak.
Én annak örülök, hogy te most ide jöttél.
és már
minden,
megyek is.
Tudtunk mindenről beszélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy szépen itt köszönöm. Voltál, és nagyon jó munkát kívánok neked, meg majd pihenést, amikor éppen két munka között van rá időt.
Köszönöm, gyere színházba majd.
Kedves hallgatóink, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazin műsor. Szente Vajkkal beszélgettünk. Egy hét múlva is jelentkezünk, én várni fogom önöket, ha nem maradtak volna a beszélgetésről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben vagy a felületeinken is. Tartsanak velünk egy hét múlva is, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.